Reggeli Monitor Extra. Válogatás a hét legjobb beszélgetéseiből a Trend FM-en.
7 óra 47 van, folytatjuk a Reggeli Monitort méghozzá azzal a témával, hogy virágkorát élik a védjegybejelentések idehaza. Hát 126 éve a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala foglalkozik a védjegybejelentésekkel. Egyébként tényleg egy nagyon hosszú múltra visszatekintő piacról van szó. Az első magyar védjegyet 123 évvel ezelőtt jelentették be, és itt van velünk a telefonvonalban Legeza Dénes, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatal tájékoztatás és innováció támogatási főosztályának vezetője. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok, köszöntöm a hallgatókat!
Kezdjük azzal, hogy nyilvánvalóan, hogyha egy márka azt akarja, hogy azt az adott márkát, logót például csak ő használhassa, és ne lehessen azt lemásolni, vagy más azt ne tudja felhasználni jogtalanul, akkor hát levédeti ezt a bizonyos márkát, ezt a bizonyos terméket. Milyen fokú biztonságot jelent egy ilyen védjegy, és hát ahogy itt a bevezetőben is mondtam, ez milyen hosszú időre szólhat?
Vegyünk egy egyszerű példát, hogy mi lehet egyáltalán egy védjegy tárgya. Aki ma reggel önöket hallgatva megitta a reggeli kávéját, legalább 10 védjeggyel találkozott. A kávé, a cukor, a tej, a kanál, a hűtő, de még a Trend FM is mind olyan termékek vagy szolgáltatások, amelyek védjegy oldalom alatt állnak. Ezek a szlogenek, színek, vagy akár egy mintázat is bárki számára megszerezhető, tehát akár magánszemély, akár vállalkozás, és egy ilyen bejelentési időszak, amikor megadjuk, az 10 évre szól, és korlátlan ideig meghosszabbítható. Ezért is lehet az, hogy az Apenta 123 éve folyamatosan megújítja a védjegyét, de az is érdekes, kevesen tudják, hogy a Kalmopirin 110 éves, vagy a Rubofen 80 éves védjegyek.
És ezek a védjegyek úgymond átjárhatók is? A közleményükben olvastam egy érdekes sztorit a Tisza cipő kapcsán, vagy az ő történetükkel kapcsolatban.
Tehát alapvetően a védjegy olyan, mint bármilyen más tulajdonjog, akár egy autó, hogy lehet adni-venni egymás között, lehet cégbe bevinni, és igazából, hogyha valaki felhagy egy logónak, egy védjegynek a használatával, és azt évekkel később valaki újra felfedezi, és elkezd egy ilyen logót vagy védjegyet bejelenteni és használni, akkor erre van természetesen lehetőség.
Mennyi ideig tart egy procedúra az oltalmi igény bejelentésétől kezdve odáig, hogy megkapja az adott termék vagy cég a védjegyet?
Ez egy nagyjából 6-7 hónapos folyamat, és igazából nagyon egyszerűen otthonról is bejelenthető. Tavaly több mint, vagy közel 70%-a bejelentéseknek már elektronikusan érkezett. Van, amikor érdemes ehhez képviselőt, ügyvédet fogadni, de nagyon sok bejelentés tényleg bárki által megtehető, és ebben a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala ügyfélszolgálata is nagyon segít, hogy hogyan kell egy ilyen űrlapot kitölteni, és hogyan lehet egy ilyen eljárást megindítani.
Tehát akkor nem feltétlenül szükséges ehhez szakember?
Nem, tehát nagyon sok tájékoztató anyagunk van, YouTube-on elérhető kis videók, ami bemutatják, hogyan lehet Magyarországon védjegyet bejelenteni, és ami szintén fontos, ha a költség oldalát nézzük, több olyan pályázat van most folyamatban, akár hazai, akár Európai Uniós szinten, amiből ezt finanszírozni lehet, tehát akár ingyenesen is hozzá tud valaki jutni egy védjegyhez, akár magánszemély, akár pedig kis- és középvállalat.
Na, erről még beszélgetünk egy kicsit előtte még akkor a tavalyi trendekről, hogy mennyire volt, vagy tényleg úgy kezdtük a beszélgetést is, hogy virágkorát élik a védjegybejelentések, ez mit jelent pontosan, mennyire pörgött fel a piac?
Tehát tavaly több mint 4000 bejelentésünk volt, és azt látjuk, hogy valahogy a vírus időszakában nem csak idehazán, hanem külföldön is a védjegybejelentések hihetetlen mértékben megnőttek. Ez aznak is tudható be, nem azért, hogy mindenki valamilyen gyógyszert vagy más terméket akart, hanem rájött arra, hogy aki otthon ül home office-ban indít egy vállalkozást, egy szolgáltatáshoz nem kell kilépni az utcára, és egy ilyen szolgáltatáshoz is lehet nagyon jó védjegyeket tenni. Van olyan vállalkozás például a ruhaiparban, aki az évét úgy zárta december 29-én, hogy 30 védjegybejelentést tett nálunk, hogy idén már úgy tudjon pólókkal piacra lépni, hogy minden egyes egyedi pólójának saját védjegye legyen.
külön-külön szinte minden egyedi pólót levédetett? Nem így egyben, egy csomagban például?
Egy védjegy mindig egy megjelölésre van, és igazából ez korlátlan számú lehet, tehát ha belegondolunk a nagyobb termékeknél, legyen az egy piros pötty, vagy egy részben megjelölt alma, egy logó, egy szlogen, egy megjelölés, külön-külön lehet védeni, és sokszor érdemes is külön-külön beszerezni. Egy ilyen pályázatból például akár 5 védjegy bejelentés is finanszírozható, tehát tényleg akinek van többfajta logója vagy szlogenje, jelentse be mindet.
Akkor összességében elmondható, hogy a vírushelyzet nem vetette vissza ezt a piacot?
Nem. Ez azt látjuk, hogy nagyon megnövekedett a védjegybejelentések száma is, és ráébredtek arra, hogy az ilyen szolgáltatásokhoz, távoktatáshoz, vagy más pénzügyi tevékenységhez szolgáló védjegyeknél nagyon fontos szerepe van, és meglökte szinte az, hogy több időt tudtak az emberek otthon dolgozni, és többet tudtak akár az üzleteknek az újragondolásán dolgozni.
És akkor beszéljünk arról, hogy ugye önök is a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalánál, de az elmúlt időszakban, aki például minket hallgatott is tudja, hogy önök próbálják folyamatosan kommunikálni, hogy mennyire fontos ez a védjegybejelentés egy adott cég számára. Tehát akkor ön utalt arra az interjúban, hogy ez nem csak Magyarországon kiemelt topik, hanem szerte Európában támogatják, hogy minél több ilyen védjeggyel bebiztosított márka jelenjen meg a piacon. Magyarország ebben a tekintetben egyébként mennyire van lemaradva az uniós átlaghoz képest?
Magyarországon a hazai kis- és középvállalkozásoknak nagyjából egy 3,5% az, aki rendelkezik bármilyen oltalommal. Ez jelenleg egy picit lejjebb van, mint az uniós átlag, de azt látjuk, hogy a hazai vállalkozások is felismerték azt, és ebben mi is tudjuk őket segíteni, hogy nem csak Magyarországra érdemes ilyen oltalmat szerezni, hiszen ez általában mindig valamilyen területre, hanem tudunk abban segíteni, hogy valakinek legyen uniós védjegye, hiszen ha valaki magyar piacon kívül is mondjuk exportál vagy nyújt valamilyen szolgáltatást, akkor mindenképp érdemes, hogy szerezzen Európai Uniós védjegyet, vagy ha elhagyja a kontinenst, akkor pedig nemzetközi védjegyet. Mi mindenkinek azt mondjuk, hogy ahogy nem megyünk külföldre személyigazolvány vagy útlevél nélkül, ne vigyünk semmilyen terméket vagy szolgáltatást külföldre anélkül, hogy a megfelelő akár védjegy, akár dizájn vagy szabadalmi oltalmi bejelentést ne tennénk meg.
Mert hogy záporoznak, vagy hát nagyon sok olyan sztorit tudna mondani, amikor kifejezetten ennek itta meg a levét egy társaság, hogy nem volt ilyen védjegye?
Ha nincs levédve, akkor az az ötlet onnantól kezdve szabadon lemásolható. Úgyhogy ha nem is azt mondom, hogy sok ilyen sztori van, de hogy miért adjuk oda ingyen másnak az ötleteinket, miért nem mi gazdagodunk meg belőle?
Az elmúlt percekben Legeza a Dénest, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatal tájékoztatási és innováció támogatási főosztályának vezetőjét hallották. Köszönöm szépen, szép napot viszont hallásra!
Reggeli Monitor Extra. Válogatás a hét legjobb beszélgetéseiből a Trend FM-en.
A hosszú ideje tartó pandémia nagy változásokat hozott a kultúra világában is. Ön hogy látja, a budapesti kínai kulturális központ vezetőjeként mi változott a két oldalú kulturális kapcsolatokban? Változtak-e ezek a kapcsolatok?
Megritkultak a repülőjáratok, tartani kell a szociális távolságot. Egy szóval a járvány számos nehézséget okoz mindkét ország számára, a kulturális élet, a kulturális termékek fogyasztása és az emberi kapcsolatok területén egyaránt. Viszont azt is látnunk kell, hogy az elmúlt két évben a Kína és Magyarország közötti teljes körű stratégiai partnerkapcsolatok nemhogy nem károsodtak, hanem éppen ellenkezőleg még szorosabbá váltak. A két ország népe a nehézségek idején megőrizte a reményt, támogatta egymást, és együtt győzte le a kritikus helyzeteket. Továbbá szélesítette az együttműködések körét, és fontos szerepet játszott a járvány legyőzésében, a gazdaság helyreállításában és az emberek egészséges életének a garantálásában. Ilyen helyzetben a kultúra szerepe nyilvánvalóan még fontosabb. Abban reménykedünk, hogy a kulturális kapcsolatok megerősítése által növelhetjük a két ország népe közötti kölcsönös megértést, emíthetjük a két ország hagyományos barátságát, és ezáltal előmozdíthatjuk a két ország kapcsolatainak a fejlődését.
Tapasztalatok szerint mi az, ami a legjobban érdekli a magyar közönséget, illetve ön hogy ítéli meg, mi volt az elmúlt két év legnagyobb eredménye?
Az elmúlt nagyjából másfél évben a központ a Facebookon, a YouTube-on és más média platformokon több mint 10 tematikus rendezvényt szervezett meg. Úgy látom, hogy a legkedveltebbek azok a tevékenységek, amelyekben a nézők is aktívan részt vehetnek. Például a holtsüti készítő workshop, ahol magyar barátaink megtapasztalhatták a holtsütemény elkészítésének folyamatát. Az olyan rendezvények, amelyek mindkét ország kultúráját megszólítják, szintén nagyon népszerűek a magyarok körében. Ilyen például a központnak a Magyar Fotóművészek Szövetségével együtt megrendezett Vízparti Városok online képkiállítása, amelyen kínai és magyar fotóművészek egyaránt részt vettek, és ahol kínai fotósok szemén keresztül láthattuk Budapestet, és magyar fotósok szemén keresztül láthattuk a kínai délvidék vízi városait. A fotóművész párbeszéden keresztül a közösség nem csupán szép tájakat és érdekes történeteket csodálhatott meg, hanem megtapasztalhatta a két nép művészi, esztétikai különbségeit és hasonlóságait. Igazán érdekes volt. A központ arra törekszik, hogy platformok kiépítése, erőforrások összehangolása és különböző párbeszédet elősegítő interaktív rendezvények szervezése által segítsen még több magyar embernek megérteni Kínát, és ugyanakkor még több kínaival megismertesse Magyarországot. Nem merem állítani, hogy ezt sikeresen véghez vittük, azonban minden igyekezetünkkel dolgozunk rajta. A járvány miatt a központ mostanáig főként online rendezvényeket szervezett, ugyanakkor ez a budapesti kínai kulturális központ célkitűzése és küldetése, ez az irány, amely felé haladunk.
Hogy látja, milyen a megítélése a magyar kultúrának Kínában? Ismerik-e Magyarországot, a magyar kultúrát, illetve mit tudnak a kínai emberek Magyarországról? És hogyan tudja a budapesti kínai kulturális központ elősegíteni, formálni a Magyarországról alkotott képet?
A kínaiak számára Magyarország Kína európai barátja. A két ország közös kulturális forrásra tekint vissza. Történelmünk szála sok ponton keresztezte egymást. Nagyon sok kínai el tudja szavalni Petőfi Sándor Szabadság szerelem című versét. Ezen kívül szerintem minden zongorázni tanuló gyermek tud Liszt darabokat játszani. Jelenleg a két ország fontos stratégiai együttműködő partner. Az elmúlt években a keleti nyitás politikája és az egy övezet, egy út összehangolásra került. A két ország között a gazdaság, társadalom, kultúra, stb. Területeit érintő kapcsolatok és együttműködések egyre gyakoribbak, és a kínaiak is egyre jobban megismerik Magyarországot. Mondok egy példát. 2013 és 2018 között a Kínából Magyarországra látogató turisták száma körülbelül 250%-kal növekedett, Kína pedig a magyar tokai bor Európán kívüli legnagyobb külföldi piaca. A két ország által közösen megalapított kulturális központként a kínai kulturális központ igyekszik híd és tengely szerepet betölteni, és a pekingi magyar kulturális központtal együttműködve arra törekszik, hogy még több kínaival megismertesse Magyarországot.
Most már ugye két éve él Magyarországon, hogy látja az országot? Mi az, ami a legnagyobb meglepetés volt, és mi az, amit szívesen említene meg Magyarország élményeiből?
Úgy gondolom, hogy Magyarország szép, barátságos és élhető ország. Nagyon jó benyomást tett rám. Talán az egyedi földrajzi elhelyezkedésének és a magyar nemzet történelmének köszönhető, hogy Magyarország a gazdaság, a kultúra, a vallás, stb. Területein nagyon befogadó. Rendelkezik mind a keleti, mind pedig a nyugati kultúra jellegzetességeivel, ebben áll kulturális vonzereje, ami ezen túlmenően fejlődési lehetőség is. A legnagyobb meglepetés számomra az volt, hogy miután megérkeztem Magyarországra, észrevettem, hogy nagyon sok magyar ember kedveli a kínai kultúrát, mindenfelé kaphatók kínai ételek. A budapesti kínai ételek nagyon autentikusak, olyanok, mint az otthoniak, és ez nagyon szívmelengető. A legnagyobb benyomást az itteni sokszínű és befogadó kulturális légkör tette rám. Bárhová megyünk, láthatunk a világ különböző tájairól származó kulturális elemeket. A különféle kultúrák itt békésen együtt élnek, a kapcsolatuk zavartalan, egymást gazdagítják és kiegészítik. A helyiek elfogadják és szeretik a kulturális sokszínűséget, amely egyedi varázserőt kölcsönöz a városnak.
Hamarosan kezdetét veszi a pekingi téli olimpia. Ezzel kapcsolatban mit osztana meg velünk? Mi az, amit fontosnak tart erről elmondani? És hogyan tud a kínai kultúrális
kulturális központ kapcsolódni a pekingi téli olimpiához? Terveznek-e rendezvényeket?
A 24. téli olimpiai játékok 2022. február 4-e és február 20-a között kerülnek megrendezésre Peking és Zhangjiakou városaiban. A téli olimpiának ezúttal 7 nagy eseménye, 15 részeseménye és 109 kisebb eseménye lesz. Az aranyérmek száma pedig 109. Ezzel történelmi rekordot dönt mind a sportesemények, mind pedig az aranyérmek számának tekintetében. Kína kormányának a zöld közös, nyitott és tiszta alapelvek mentén eltökélt szándéka, hogy ezúttal egy ragyogó, különleges és kiemelkedő olimpiát rendezzen. A kínai kulturális központ nemrég olyan rendezvényekkel állt elő, mint például a téli olimpiai játékok című gyermekrajzverseny. A beérkezett alkotások közül néhány megtekinthető a 4-es, 6-os villamosokon. Reméljük, hogy velünk együtt fogják végignézni a pekingi téli olimpiát, együtt a közös jövőért.
Hol keressék az érdeklődők a kínai kulturális központot, és egyáltalán hogyan vehetik fel a kapcsolatot önökkel?
Kérjük, kísérjék figyelemmel a Budapesti Kínai Kulturális Központ Facebook oldalát, itt bármilyen kérdést föltehetnek nekünk a központtal vagy a kínai kultúrával kapcsolatban.
Február elején beköszönt a tavasz ünnep, a holdúj év. Ezt gondolom nagyon sokat jelent önöknek, kínaiaknak. Milyen szokások, hagyományok kapcsolódnak ehhez az ünnephez, és önök itt Magyarországon, a hazájuktól távol, hogyan ünnepelnek ilyenkor?
A tavasz ünnep a hagyományos kínai naptár szerinti új év. A hagyomány szerint az első hold hónap első napjától a 15. napig tart. Az új év előtti 2 hétben minden család előkészíti a tavasz ünnephez szükséges kellékeket, ételeket, ajándékokat. Tehát lényegében egy egész hónapot ölel fel. A tavasz ünnephez számos szokás fűződik, kihagyhatatlan program például a tavaszünnepi párversek kiragasztása, a családi összetartozás vacsorája, a vírasztás, az újévi köszöntés, az ősök előtti tiszteletadás, stb. A Budapesten élő kínaiaknak szintén megvan a maguk ünneplési módja, habár a járvány miatt nem gyűlhetünk össze, mégis küldünk egymásnak újévi jó kívánságokat, díszeket ragasztunk az ablakainkra, áldás írás jeleket és párverseket kiragasztásával gazdagítjuk az ünnepi hangulatot, és azt kívánjuk, hogy az elkövetkező év békés és boldog legyen.
Gondolom egyébként, hogy az ilyen ünnepi alkalmakra vannak különleges ételeik. Milyen ételek kerülnek ilyenkor az asztalukra, illetve a magyaroknak mit ajánlana? Mit érdemes kipróbálni, és hát főleg hol kóstolhatjuk meg az autentikus kínai tavaszünnepi ételeket Magyarországon?
A tavaszünnepi asztal minden évben igen gazdag. Az óév utolsó estéjének a vacsorája az év legfontosabb eseménye. Ilyenkor a teljes család egybegyűl. Mindenki tudja, hogy Kína számos régiójában a húsos táska nem hiányozhat az újévi asztalról. Ezen kívül az asztalon kell lennie halnak, ami arra utal, hogy minden évben legyen fölösleg, azonos hangzású a hal szóval. Más újévi ételek a babcsira, a szezámmagos gombóc, a ragacsos rizsgombóc, a nyolc kincses rizs, stb. A babcsira alakja a szerencsehozó gyöngyhöz hasonlít, ezért a szerencsét és a kívánságok teljesülését jelképezi. A szezámmagos gombóc és a ragacsos rizsgombóc kereksége a család összetartozását jelképezi. A nyolc kincses rizs nyolcféle szerencsét és áldást hordoz, s ráadásul finom is. A nyolcas szó hangzása hasonlít a meggazdagodás szó hangalakjához, ezért ennek fogyasztása azt a jó kívánságot fejezi ki, hogy mindenki gazdagodjon meg az új évben. Budapesten számos híres kínai étterem van, ahol nem csak olyan különlegességeket lehet enni, mint a húsos táska, a hotpot és a sültek, hanem Kína 4 nagy regionális gasztronómiája hiánytalanul megtalálható. Ha igazi kínai innyentséget szeretnének enni, akkor mondok egy trükköt. Csak azt kell megnézni, hogy melyik kínai étteremben van a legtöbb kínai vendég, és biztosan nem fognak csalódni.
2022 a tigris éve lesz. Mit jelent a kínai asztrológiában a tigris éve, és mire számítanak ebben az évben?
A kínaiak számára a tigris a bátorság, az erő és a bölcsesség megtestesítője. Úgy tartják, hogy olyan szerencsehozó állat, amely előzi a gonosz erőket, az ártalmakat, és távol tartja a szerencsétlenséget. Mindig méltóság teljes, magabiztos alakban ábrázolják. A tigris éve a kirobbanó vitalitást és a legyőzhetetlen erőt jelképezi, teljesen új kezdetet jelent, és a jövő iránti szép reményeket hozza el.
Ez volt a Reggeli Monitor Extra, válogatás a hét legjobb beszélgetéseiből. Ha többre kíváncsi, hallgassa a Reggeli Monitort minden hétköznap 7:30-tól a Trend FM-en.